Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva énekeljük a 32. Zsoltárunknak az első versszakát. 32. Zsoltárunk így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bevett kegyelmébe. Imádkozzunk és álljunk meg az Úrunk színe előtt bűnvallással. Mennyi édesatyánk, Zsoltárossal együtt valljuk mi is, hogy boldog az az ember, akinek te megbocsátottad vétkeit. Boldog az, mert közel állsz hozzá, míg a kevélyekhez, a bűnösöktől távol vagy te. Most, amikor megállunk az Isten tiszteleten, hogy téged dicsérjünk, magasztaljunk, hogy hozzád kiáltsunk, hozzád fohászkodjunk, és a segítségedet kérjük, egyúttal megvarjuk a mi bűneinket is. Meghajtjuk a mi fejünket, mert tudjuk, Urunk, hogy igen sokszor, számtalan módon vétkeztünk te ellened, és vétkeztünk fele barátaink ellen. Ha beletekintesz a mi szívünkben, sokszor látsz szeretetlenséget, álhatatlanságot, hűtlenséget. Kérünk, Urunk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusért bocsásd ezt meg nekünk, mert megígérted ezt, hogy bármit kérünk az ő nevében, megadod nekünk. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és újíts meg bennünket. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, halljuk a mi Urunk feloldozó szavait, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És énekeljük a 485. énekünknek mindegyik versét. A 485. énekünk így kezdődik: Jézus Krisztus szép fényes hajnal.
Thank you.
A mi segítségünk Istentől van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Két újszövetségi részből fogjuk hallani, egyrészt az Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a 6. rész 10-től 20. terjedő szakaszából, valamint Jelenések könyve 7. részének 9-től 17. terjedő szakaszából. Figyelmesen hallgassuk Isten igéjét.
Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarút húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek. Teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálma ágak, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem. Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki. Uram, te tudod. Ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. Sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz. És Isten letöröl szemükről minden könnyet.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálát adunk a Te igédért, amelyet a mi javunkra, a mi vigasztalásunkra, a mi tápláltatásunkra, a mi erősítésünkre jelentettél ki nekünk. Azért adtad nekünk, hogy közösségünk legyen veled, hogy taníts és vezess bennünket általa. Könyörgünk Istenünk, hogy a Te szent lelked tegye a mai ige hallgatást és a mai ige hirdetést is a Te szabaddá, nyisd meg a mi szívünket, a mi fülünket, legyen légy valódi vigasztalónk és erősítünk. Jövel Szentlélek, Úristen. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És kérném szépen a gyermekeket, itt látok néhányat. Fent is látok megbújni leányokat. Gyertek le, ne féljetek! Na, nem? Ilyen, ennyire ijesztő vagyok? Egy pillanat, egy csak. Na, azért csak lesznek itt. Ez ilyen girl power nap lesz ma, mert csak a lányok mernek kijönni. Gyertek, gyere. Lányok, nektek kell helytállni. Jó? Bízhatok bennetek? Bocsi. Egy hangos áldás békességet azért mondjunk, jó?
Áldás békesség.
Nagyon szuper, beterítettétek a hangotokkal a templomot. Lányok, furcsa dolgot fogok kérdezni tőletek. Hogyan viszonyultok a pókokhoz?
Én nem annyira szeretem őket.
Nem annyira szereted? Gondolom, te sem.
Hát, én ha van a szobámban, akkor inkább nem tartom ott.
Értem, ha a pók bent, te kint, ugye? Igen. Ez általában az embereknek ilyen a viszonya. Pedig egy nagyon szép történetet fogok nektek ma mesélni. Mégpedig azt nem tudom, hogy így történt-e, de minden esetre nagyon tanulságos lesz. Történetnek a lényege az, hogy hogyan lett a keresztes póknak keresztje. Ismeritek ezt a történetet?
Nem.
Akkor legalább valami újat mondok. Történt pedig mindez Jézus születése után nem sokkal. Biztosan már ti is hallottátok, Jézus hogyan született meg Betlehemben, ugye egy fogadóban, egy jászolba tették, és talán arról is tanultatok a hittanon, hogy Heródes, az akkori uralkodó, nagyon féltette a hatalmát Jézustól. Ugye, mert a proféták meg a bölcsek elmondták neki, hogy ő az új király. És annyira féltette a hatalmát, hogy üldözni kezdte, katonákat küldött, hogy elpusztítsák, elveszítsék Jézust. Igen ám, de ugye azt is tudjuk a Bibliából, hogy egy angyal álomban kijelentést adott, illetve hát Isten kijelentést adott Jézus apjának, Józsefnek, hogy menekülniük kell, nehogy bántódás éri a pici Jézust. És útra is keltek, messzi útra mentek Egyiptomba, sok-sok, nagyon sok kilométerre volt Betlehemtől. És volt egy pont, amikor az üldöző katonák nagyon közel kerültek hozzájuk. És akkor, ahogy futottak a katonák elől, megláttak egy üreget. A József, Mária meg a kis Jézus bebújtak az üregbe. És volt ott egy pók, aki felismerte, hogy kicsoda ez a gyermek, és nagyon gyorsan egy hálót szőtt az üreg elé. Olyan sűrű hálót, hogy eltakarta teljesen az üreg száját. És a katonák nem vették észre. És hálából Jézus megjelölte ezt a kis pókot, és az összes leszármazottját egy kereszttel, mert bizony a kis Jézus segítségére volt, amikor szüksége volt rá. És azóta ez a pókfajta, a potrohán, biztosan láttatok már ilyen keresztes pókot, potrohán egy szabályos méretű keresztet hord. Amit még ebből a történetből két tanulságként szeretnék nektek üzenetként elmondani, az az, hogy milyen csodálatos, hogy a teremtett világban még egy pók is felismeri, hogy kicsoda Jézus. És a védelmére kell is szolgál neki. Ugye, mi emberek meg sokszor így se lát, se kép, se lát, ugye, se hal, bocsánat, nem vesszük észre, nem ismerjük fel, nem tesszük a dolgunkat vele kapcsolatban. És a másik ehhez kapcsolódóan, hogy ha egy kicsi pók, ilyen nagyszerű, a maga kis kicsinségében is, szinte észrevetetlenségében, ilyen nagy dolgot tud tenni, ilyen nagy dologgal tud szolgálni Jézus számára, hát mi még milyen nagyjal tudnánk. Úgyhogy az lesz az üzenet, a tanulság, hogy próbáljuk meg úgy élni, tartsuk nyitva a szemünket, a szívünket, a fülünket, legyünk mindig készen arra, hogy Jézus segítségére, Jézus szolgálatára legyünk ebben az életben. Jó? Így lesz? Így fogtok járni?
Igen.
Jól van, köszönöm szépen. Lesz gyerektanítás, akkor köszönjük szépen. Bátorítanám a többieket is, hogy ha nem mertek jönni ide az órasztal elé, de azért a gyerektanításra hát ha csatlakoznak, mert azért az izgalmasabb lesz nekik, mint itt a felnőttek Isten tisztelete. Jó? Eljöztök? Nem. De itt már van. Úgyhogy köszönjük szépen, és akkor elköszönünk egy áldás békességgel, jó?
Áldás békesség.
Köszönöm szépen, lányok, hogy kitettetek magatokért. Többiek nevében is. Ige hirdetésre készülve a 372. énekünket énekeljük. Az első versszakát, 372. dicséretünk első versszaka így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Mai istentiszteletünk alapigéje megvan írva a Jelenések könyvének 3. részében, a 21. és a 22. versben, ahol így szól hozzánk Istenünk. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben már nagyon sok mindenről szóltunk az egyházzal kapcsolatban. Sorra vettük a bibliai képeket, a metaforákat, beszéltünk az egyház lényegéről, küldetéséről, szolgálatáról. Azonban nem volt még szó arról a titokról, amely szintén az egyház lényegéhez tartozik. Azért mondom azt, hogy ez titok, misztérium, mert Isten kijelentése nélkül a külső szemlélő erről semmit nem tudhat. Mi is csak a Szentírás kijelentésén keresztül tekinthetünk be ebbe, ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy bizonytalannak tartanák. Ellenkezőleg, ez a titok, ez a misztérium teszi az általunk ismert egyházat is igazzá. Miről is van szó? A Szentírás alapján a hitvallásaink is beszélnek az egyház kettős lényegéről és valóságáról. Krisztus egyháza egyszerre küzdő, harcoló és győzedelmes egyház. Egyszerre még bűnökkel terhelt, ugyanakkor Krisztus makulátlan mennyasszonya. Egyszerre úton levő és célba érkezett. Egyszerre látható és láthatatlan. És azért hangsúlyoztam itt azt, hogy ezek az ellentétpárok egyszerre egy időben igazak az egyházra, hogy ne gondoljunk erre csak a mi szemszögünkből úgy, mint ami majd egyszer a távoli jövőben meg fog valósulni. Hogy majd egyszer az egyház célba ér, majd egyszer győz. Az egyház kettős jellege már most valóság. És bár lehet, hogy az imént felsorolt fogalmak közül némelyeket, például a látható és a láthatatlan egyház fogalmát a teológusok alkották meg, mégis helyén valóak, ahogyan erről a mai ige szakaszaink is beszélnek. Mert miközben Pál és János apostolon keresztül Krisztus buzdítja megtérésre, kitartásra a mindenkori egyházat itt a földi keretek között, addig János a jelenések könyvének tanulsága szerint betekintést nyerhet a mennyei valóságba, ahol az egyházat számunkra láthatatlan mi voltában pillantja meg. És nem is véletlenül van ez, hanem azért, hogy tanúbizonyságot tegyen a még testben járóknak a boldog célba érkezésről. Micsoda kontraszt van János által ismert történeti valóság és a látomásban megtapasztaltak között. János utolsó az apostolok között, amikor a jelenések könyvének Krisztusról kapott üzenetét papírra veti. A többi apostol már életét és vérét adta azért a küldetésért, amivel Krisztus bízta meg őket feltámadása után, tudniillik, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És ő is számüzetésben van. Miközben a keresztjéneket már birodalom szerte üldözik, mind a zsidók, mind a pogányok. És ebben a küzdelmes és drámai időszakban János bepillantást nyer a mennybe. A kicsiny megmaradásért küzdő egyház utolsó apostola a mennyben egy minden népből álló sokaságot lát, akik a mennyei lényekkel egyetemben Isten örök magasztalásában vesznek részt. Nem tudom, nem írja a Biblia, de el tudom képzelni, hogy felindulhatott ettől a látványtól. Az egyház láthatatlan mennyei valóságában sokan vannak a keresztjének. És ezt azért kell látnia Jánosnak, mert Isten általa erősít meg minket. Lehet, hogy a néha az egyház erőtlennek, semminek tűnik a földi életben. Sokszor van úgy, hogy a gonosz erők féktelenül tombolnak, és már-már úgy tűnik, hogy eltiporják az egyházat. A valóságban azonban Isten és a bárány ül a trónon, és ők jól ismerik azokat, akik minden tomboló sátáni erő közepette is megállnak a hitben, és úgy földi életükben, mint a mennyei örökkévalóságban, egyedül Istent dicsőítik. Krisztus egyháza a maga küzdelmes mi voltában is Isten győzedelmes és dicsőséges serege. Azt is látja János, hogy ez a nagy sokaság mind fehér ruhába van öltözve. mint ahogy a mi kultunkrünkben is ismerünk, mint egy mennyasszony. Tiszták, makulátlanok, mert megfürödtek a Krisztus vérében. Azaz, ez a sokaság, ez hit és megtartatott hite által Krisztus váltságában. Minden bűnükre bocsánatot nyertek. Minden hibától, szeplőtől, mocsoktól megtisztítottak. Már nem egyszerre bűnösök és megigazultak, az egyház a maga mennyei valóságában a bűntelen szentek közössége, a bárány hibátlan menyasszonya. János látomásából az is kiderül, hogy ez a sokasság mind a nagy nyomorúságból jött. Az üldöztetésből, a nélkülözésből, a félelemből, a könnyek közül. Mind onnan jöttek, ahol János és kortársai, de nem csak ők, hanem sok későbbi és mai keresztjén él. Mert a nyomorúság és szorongattatás mai napig valóság. Keresztjének ezrei élnek, tízezrei élnek szerte a világon, akiket megkínoznak, megölnek hitükért. Akik másodrendű embereknek számítanak, egyáltalán emberszámba veszik őket. Akik könnyhullatással, szorongással, félelmek között élnek, mindazonáltal nem tagadják meg megváltójukat. És amikor készültem erre az ige hirdetésre, ezen a ponton eszembe jutott egy, fölvillant egy film, nem tudom ki ismeri, a Némaság című filmet, ami a 17. századi Japánban játszódik, ahol ebbe az időbe egyrészt a jezsuiták próbálnak misszionálni, de a japán hatóságok szó szerint tűzzel, vassal írtják a keresztjéneket. És ennek ellenére van mindig van egy maradék, aki hűséges, és hát kis túlzással boldogan vállalja a mártír halált. De nem is ő talán, nem is miattuk jutott eszembe ez a film, hanem van egy félig meddig főszereplő vagy mellékszereplő ebben a filmben, a kicsi Csió, aki számtalanszor könyörög, kegyelemért, bűnbocsánatért, megtér, hűséget fogad, és aztán az első fenyegetésre megtagadja a hitét. Aztán rettenetesen összetűrik, és újra nagyon bántja, megint keresi a papokat, és bűnbocsánatért könyörög, megint kegyelmet kap, és megint elbukik. És ez az ember, ez az egész filmen keresztül végig ebbe a bukásba, bűnbocsánat hullám völgyében halad. Egyrészt jelezve azt, hogy nem egyszerű a hitben megállni. És a mártíromság is kegyelmi ajándék. Másodszor, másrészt pedig mindvégig egész életünkben rá vagyunk szorulva, függünk Isten bűnbocsátó kegyelméért, de Isten 70-szer-7-szer is kínálja és megadja a számunkra. Amikor János ezt a fehér ruhába öltözött tömeget látja, akkor azt is kijelentésül kapja, hogy ők, akik a nyomorúságból, a könnyek közül jöttek, immár nem fognak többé sírni. Már megvigasztaltattak, ők már letették a terheiket, nem szűkölködnek többet, mert Isten megvigasztalta és betöltötte minden szükségüket. És ők most már felszabadultan, korlátok nélkül, és őszinte örömmel végzik azt a szolgálatot, amelyre földi életükben talán nem volt lehetőségük, vagy nem volt erejük. Istent magasztalják szüntelenül. És nem nyűg már ez a szolgálat, mint ahogy sokszor nyűg a számunkra, hanem a szentek, a célba érkezettek, magától értetődő boldog tevékenysége ez. Amikor János erről a mennyben éneklő szent sokasságról beszél, akkor én hiszem, hogy nem arctalan tömegről van szó. Sokan vannak, de nem ismeretlenek. Még a mi számunkra sem. Hiszen előttünk is van, volt számtalan olyan tanúságtevő élet, akik hűek voltak Istenhez, Krisztushoz mindenáron. Akik nem alkudtak meg, akik nem gyengültek el, akik akár még a szeretteik kárára is vállaltak üldöztetést, hátratételt, megvetést, nyomort, számkivetettséget. Nem kell olyan messzire mennünk az időben ezekhez a tanúságtévő életekhez. Abban a fehér ruhás sokasságban ott vannak hitvalló anyáink, apáink, nagyszüleink, felmenőink, akiktől mi is hallottunk Krisztusról, a megületett bárányról, akik imádkozni és hitet harcolni tanítottak minket. Ott vannak ők, a sokszor nem ismert hithősei azokkal, akik mártíromságukkal sokak számára is ismerté váltak, és mind együtt dicsőítik Istent az angyalokkal, és velünk együtt. Mert amikor Isten látható földi egyháza, ez a gyülekezet is összegyűlik, mint most, az ige hallgatására, imádságra, Istent magasztaló éneklésre, akkor egybe kapcsolódik a szenteknek ezzel a seregével, akik a mennyben, számunkra láthatatlan módon, de ugyanilyen valóságosan most is dicsőítik és magasztalják Istent. Így fonódik egybe Isten múltban, jelenben és jövőben élő egyháza egy valósággá. Nem bizonytalan hát az egyház jövője. Azt már megmutatta nekünk János, s bár a mi szemszögünkből nézve sok minden jövőnek tűnik, Isten szemszögéből nézve ez a jelen. Nem szabad hát kétségeskednünk az egyház felől. Lehetnek idők, amikor a földi egyház gyengének, kicsinyhitűnek tűnik, de mindannyian Isten előtt vagyunk. És igaz ez a kijelentés mindenkire nézve, akiről Jézus mondja, hogy aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Nagyon fontos ez az ígéret. Aki győz. Többször üzeni ezt Krisztus János által jelenések könyvének elején 7 gyülekezetnek címzett levélben. De lényegében nem csak ennek a 7 gyülekezetnek szólnak ezek a levelek és ezek az üzenetek, hanem a mindenkori egyháznak. János azért is kap betekintést a mennyei valóságba, és azért fedik fel előtte ezt a titkot, hogy a még nyomorúságban levők, akik még úton vannak, hogy a küzdő egyház erőt és vigasztalást meríthessen ebből. Mert ahogy igaz az, hogy a láthatatlan egyház győztes, makulátlan és megdicsőült szentek közössége, úgy igaz a földi, a látható, az úton levő egyházra nézve az, hogy létéhez hozzátartozik a küzdelem, a hit és a hűség folyamatos próbája. Keresztyénnek, Krisztus követőnek lenni folyamatos készenlétet, küzdelmet, gyakorlást és harcot jelent. Erről él pár az efézusiaknak. Nem a másik emberrel ellen kell harcolni. Az könnyen menne nekünk. És aki a hitet vallásháborúval, a másik ember eltiprásával, megsemmisítésével azonosítja, az legyen tisztában azzal, hogy ez a gonosznak a szolgálata és a gonosz eszköze. Pál egészen egyértelműen mondja, nem test és vér ellen van hadakozásunk, hanem fejedelemségek és hatalmasságok ellen. Olyan erők ellen, amelyek sokszor talán észrevétlenül befolyásolják az életvitelünket, az értékrendszerünket. Amik nem nagy dolognak állítják be a hűtlenséget, jófej lazaságnak a szabadosságot, mik egyre tágítják a határt, hogy mi fér még bele a hitbe. Lelki harc ez, de valóságos harc, ami mindenkor azzal fenyegeti a Krisztusban hívőt, és ezzel az egész közösséget is, hogy elveszti az Istennel való kapcsolatot, és elvész ő maga is teljességgel. A Jelenések könyve elején lejegyzett 7 gyülekezetnek szóló levélben jól látjuk, milyen fenyegetések veszik körül a hívőt. Krisztus maga figyelmezteti ezeket a közösségeket és minket is, hogy mik a jelei a romlásnak, mi ellen kell küzdeni és győzni, hogy ott állhassunk mi is a mennyei üdvözültek seregében. És ha elolvassuk ezt a 7 Krisztus által fogalmazott levelet, láthatjuk, hogy emberileg nézve talán nem is nagy dolgokról van szó, vagy nem tartanánk őket nagy dolognak. És éppen ezért nehéz a lelki küzdelem, pedig élet és halál múlik rajta. Mire figyelmezteti Jézus a gyülekezeteket? Például arra, hogy el ne veszítsük az első szeretetet. Mikor megismerjük Istent, igazi, égő szeretet él bennünk. Készek vagyunk talán mindenre. Ég bennünk a szolgálat, a tennivágyás, a bizonyságtétel vágya. Mert Isten az első minden tekintetben. Aztán ahogy telik az idő, a láng egyre kevésbé lobog. A mennyei dolgok a földi mögé kerülnek. Idővel talán ott tartunk, mint az az ifjú, aki Jézust azért nem akarja követni, mert előbb el akarja temetni a még egyébként élő apját. Előbb el akarja intézni az öröklést és a dolgait, majd aztán követi Jézust. Vajon velünk szemben nem aktuális Jézusnak ez a panasza? Aztán arra is figyelmeztet, hogy ne féljünk a szenvedéstől. Ez ugyanúgy hozzátartozik a tanítványsághoz, mint ahogy a megváltó életéhez hozzátartozott. De csak rövid ideig kell elhordozni ezt a keresztet. Senkit nem enged Isten terhelni jobban, mint ami elhordozható a számára. Figyelmeztet Jézus a hamis tanítókra, akik nem az ő evangéliumát hirdetik. A hit hallásból van, nem mindegy, hogy mit hallunk és mire hallgatunk. Bölcsesség kell a gyülekezetben ahhoz, hogy meg tudják ítélni azt, hogy mi az, ami Istentől van. Mert sokan vannak, akik Krisztus nevében jönnek, pedig nem ő küldte őket. Akik a saját hasznukra, saját vagy másoknak hatalmi céljaiból visszaélnek az evangéliumi névvel. Nem mindegy, kinek hiszünk. A reformáció korában jól ismerték fel ezt a veszélyt, hogy mi minden múlhat a tiszta tanításon, és ezért hangsúlyozták olyan erőteljesen a Biblia olvasásának, tanulmányozásának a fontosságát. Ma, mintha már ez is hangsúlytalan lenne. Fenyegeti az egyházat az erkölcsi romlás, Krisztus szerint, a lelki halál, a közömbösség, míg végül olyanná válik az egyház, mint a langyos víz, se hideg, se meleg, a langyos vizet pedig kiköpi az ember a szájából. Kemény szavakkal figyelmezteti Krisztus az ő egyházát, mert a leselkedő fenyegetés is nagy. Ezek a sokszor nehezen észrevehető erők a könnyű, kényelmes és széles úttal édesgetnek bennünket, de valójában azzal fenyegetnek, hogy hűtlenek, és a hitben végleg elgyengültek leszünk. De ameddig Krisztusnak ez a figyelmeztetése hangzik, amíg ezt hirdetik, addig tart a kegyelmi idő. Azért szól hozzánk, hogy vegyük észre a fogyatkozásainkat, vegyük észre bűneinket és térjünk meg belőle. A megtérés, az úton levő, a látható, a történelmi egyház folyamatos gyakorlata kell, hogy legyen. Mert amíg az egyház ebben a történelmi valóságban él, folyamatosan ki van téve a romlás, a szeretetlenség és hűtlenség kísértésének. El is bukik számtalanszor. És a bukásokból nem lehet másképp feltápászkodni, mint őszinte bűnbánattal és Isten iránti elkötelezettségünk újbóli megerősítésével. Így leszünk újra készek arra a lelki harcra, amiben, ha győzünk, elnyerjük az élet koronáját, és Krisztus mellett lehetünk a szentek seregében Istent magasztalva. Így legyen. Amen. Ige hirdetésre válaszolva 338. énekünknek az első és második verszakát énekeljük. 338. énekünk első verszaka így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem. Mennyi édesatyánk, Urunk Krisztusunk, a mennyei seregekkel együtt magasztalunk és dicsőítünk téged, mert tiéd a dicsőség, az élet, a megváltás, a szabadulás. Hálát adunk, Urunk, hogy megismertetted ezt velünk, kijelentetted ezt nekünk. Hálát adunk, hogy nem csak megismertettél, de valósággal meg is szabadítottál bennünket. Elhívtál minket a sötétségből, a világosságba, te mennyi világosságodba. Elhívtál bennünket, és által vittél a halálból az örök életbe. És azt ígéred nekünk, hogy ha hűségesek és kitartóak leszünk, bizonnyal a célba is fogunk érkezni, ahogy hitben erős elődeink már te nálad vannak. Könyörgünk ezért, azért, Urunk, hogy légy mellettünk, állj mellettünk a te vigasztalásoddal és legfőképp erősítéseddel. Hogyha az élet próba tételeiben meg kell állnunk, szilárdan kapaszkodjunk abba a reménységbe, és abba az ígéretbe, amelyet te mindannyiunknak adtál egyen-egyenként és közösen is. Add, Urunk, hogy be tudjuk tölteni azt a küldetést, azt a szolgálatot, amelyre elhívtál és elrendeltél bennünket. Add, Urunk, hogy megtaláljunk azt a helyet, amely egyen-egyenként, ahol egymás erősítésére, egymás támogatására, egymás kiegészítésére lehetünk, és úgy élhetünk együtt, mint egy testnek tagjai, kinek feje a Krisztus. Kérünk, áld meg ezért ennek a gyülekezetnek a szolgálatát, az ige hirdetőknek és a tisztségviselőknek a szolgálatát, Adj, Urunk, növekedést ebben a gyülekezetben. Add, hogy egyre mélyüljön és erősödjön a mi hitünk. Segítő társat találjunk egymásban, akik amott lesznek mellettünk a próbatételek idején is. És Urunk, ha próbák elé állítasz bennünket, kérünk, ne hagyj el, mert légy ott is velünk. Betegségünkben gyógyíts meg bennünket, gyászunk van, vigasztalj meg bennünket. És mi is imádkozunk mindenkiért, aki nyomorúságban van. Az üldözöttekért, a megvetettekért, a halálra adottakért, azok, akik fogságban vannak, azok, akik meggyengültek testükben vagy lelkükben, azok, akik a veszteség fájdalmát cipelik magukkal. Te légy könyörülő Istenük, te légy erősítőjük és erős vigasztalójuk. Kérjük, áld meg a pihenőket, az úton levőket. Add, Urunk, hogy feltöltekezve kezdhessünk neki egy új tanévnek, egy új időszaknak. És könyörgünk, Istenünk, hogy tarts meg bennünket egészségben. Őrizd meg bennünket a betegségtől és egyéb veszélyektől. Kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a jövő heti alkalmak azok részben lesznek megtartva, ugye a nyári szünet, illetve a gyülekezeti táborozás miatt. A varrókör, illetve a szerda esti bibliaóra, illetve a csütörtök reggeli bibliaóra elmarad, ahogy szintén elmarad a konfirmandusok és az ifjúsági csoportoknak a foglalkozása. Meg lesz viszont tartva kett este 6 órakor kezdődő bibliaóra, illetve szerda reggel 9-kor a nyugdíjas bibliaóra, és természetesen várunk mindenkit szeretettel vasárnap a templomi istentiszteletre. Ma Hivertné Vég Franciska testvérünk olvasta nekünk az igét, köszönjük nagyon szépen a szolgálatát. Az elmúlt héten búcsúztunk el dr. Csík Lászlóné, dr. Lakatos Judit testvérünktől, aki életének 92. évében hunyt el. Ravatala mellett Isten vigasztaló üzenet az 1 Korintus 13.13 alapján szólt, most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Kérjük, hogy a alkalmainkon az egészségügyi távolságtartást a jövőben is alkalmazzuk, használjuk, és felelősen járjunk össze, és jöjjünk a gyülekezet közösségébe, de ne legyen ez akadálya annak, hogy nem vagyunk itt, hiszen az Isten tisztelet valóban reméljük mindenkinek, mindannyiunknak az épülésére van. A heti ima téma javaslat a nyári táboroknak az áldásos lebonyolítása és vége legyen, hogy mindenki feltöltekezve, kipihenve, lelkesen jöjjön vissza a gyülekezeti közösségbe, és persze egészségben is.
A gyülekezeti táborunk augusztus 20 és 26-a között Balatonszárszón ma is zajlik. A táborozók köszöntik a templomi gyülekezetet, és egyben köszönjük László Emőkének a teológiai oktatását. alapítójának, gyülekezetünk tagjának az ige hirdetést. Testvérgyülekezetünk lelkészének ajánlásával két erdélyi 23 éves egyetemista lány keres 2020. szeptembere és 2021. januárja között a Corvinusos képzésére albérletet. Aki tud segíteni, azt kérjük, hogy jelentkezzen a gondokunknál, vagy pedig a lelkészünknél. Augusztus 27-én, 28-án és 31-én délután tartjuk az iskolánk családjainak, leendő elsőseinek a szokásos bográcspartit, aki úgy érzi, hogy esetleg tudna segíteni, vagy szeretne részt venni ezen az alkalmon, azt kérem, hogy keressen meg engem, mert feladat az lenne. Kérjük a testvéreket, hogy lehetőség szerint a templomi persejpénzt utalják, illetve a jelenlevők is adakozzanak. Megtaláltuk Parti Mária gyülekezetünk évtizedeken át szolgáló diakonisszájának a sírját. A presbitérium úgy döntött, hogy megváltjuk a lejárt sírhelyet. Ennek az ára körülbelül 260 ezer forint, és erre a célra is adakozást hirdetünk a gyülekezetnek.
Áldásvétel előtt a 398. énekünknek az összes versét énekeljük. 398. énekünk így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.